Köszöntöm az adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Horváth Zoltán, az RSM adótanácsadója. Témánk pedig a nyári, illetve az őszi adócsomag lesz. Ugye ebben az évben két jelentősebb több pontból álló adócsomagot is, adóváltoztatási csomagot is elfogadott a parlament. Nézzük először a nyári adócsomagot, hogyha jól emlékszem, július 23-án hirdették ki ezt az adócsomagot. Mi az, ami a legnagyobb jelentőségű a nyári adócsomagban? Mi az, ami mindenkit érint?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A nyári adócsomag kapcsán alapvetően a vállalkozásokat érintő változásokról, illetve könnyítésekről beszélnék. Ez egyrészt jelent vállalkozási oldalról nézve adminisztráció csökkentést, másrészt a nyári adócsomagban jelentős beruházás ösztönző, illetve foglalkoztatás élenkítő hatást kiváltó intézkedések is voltak.
Melyek ezek?
Most kezdeném az adminisztráció csökkentéssel, hiszen december 20-a előtt állunk, és gyakorlatilag ez a könyvelői adótanácsadói szakmában ugye tavaly még egy nagyon túlzsúfolt és neuralgikus időpont volt, munkával terhelt, még a karácsonyi hangulat még hírehamva nem volt ilyenkor felfedezhető.
Mert hogy az adófeltöltést
az adófeltöltési kötelezettségről beszélnék, így van. A nyári adócsomagban ugye eltörlésre került, társasági adó nemben, innovációs járulékba, illetve energiaellátók jövedelem adójába. Ez a feltöltési kötelezettség. Ez egyrészt ugye a vállalkozások számára adminisztratív egyszerűsítést jelenthet majd a jövőben, illetve likviditási előnyökkel is járhat, ugye költségvetési oldalról nézve ez átmeneti bevételkiesést is jelent egyúttal. Ugyanakkor erre az évre nézve még van egy érdekes átmeneti szabály, amely az egyébként feltöltésre kötelezett adózók körében, ugye ez társasági adóban azt az adózói kört jelöli, akik 100 millió forint éves nettó árbevétel alatt fölött működnek, bocsánat. Ez az egyébként tavaly még feltöltésre kötelezett kör, idén önkéntes alapon is dönthet társasági adó feltöltés mellett. Ugye felvetődik a kérdés, hogy miért érheti meg, ha végül is magának az intézkedésnek a célja adminisztráció csökkentés volt, akkor mi az az előny, ami miatt megérheti többlet adminisztrációt vállalni? Hát itt hoznám be az adófelajánlás intézményét. A feltöltés során ugye lehetőség volt, és idén még önkéntes alapon lesz, adófelajánlásra, vagyis támogatni a látványcsapat, sport, illetve a film ágazatot, és ebben az esetben ugye az adózók jóval nagyobb adójóváírása, tehát 6,5%-os jóváírásra lesznek jogosultak, mintha ezt a felajánlást évvégén tennénk meg. Ez az az előny, ami miatt érdemes meggondolni ugye az önkéntes feltöltés lehetőségét, és egyúttal a film és a látványsport ágazatnak a támogatását. Az adófelajánlás a feltöltéskor ugye jövőre már nem lesz lehetséges, viszont változnak az adóelőleg terhére tett társasági adófelajánlás szabályai. Az idei szabályok szerint még a társasági adóelőleg 50%-áig volt lehetőség társasági adófelajánlásra. Jövőre ez az 50% 80%-ra fog emelkedni, azaz az adóelőleg felajánlása során az adóelőleg kötelezettség 80%-áig költhetik el az adóforintokat az adózók kedvezményes célra. Ennyit az adófelajánlásra. Az adófelajánlás másik oldala ugye a kedvezményezettek, akik kapják ezt a támogatást, azzal kapcsolatban is változások vannak az adócsomagban. Mindenek előtt ugye a sportcélú létesítmények üzemeltetése, illetve a sportcélú létesítményeknek a létesítése kapcsán egy szélesebb támogatási intenzitást tesz lehetővé, vagyis több társasági adófelajánlás mehet ezekre a célokra majd a jövőben.
A befektetéseket mi az, ami jobban ösztönzi majd a nyári adócsomag változásait követően?
Maradunk a társasági adónál, ennek kapcsán továbbra is a fejlesztési adókedvezményre vonatkozó szabályok kedvező változását emelném ki ezzel összefüggésben. Mindenek előtt a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó célzott adókedvezmény támogatásról tennék említést. A fejlesztési adókedvezmény társasági adóban eddig legalább 500 millió, egységesen 500 millió beruházási érték fölött volt alkalmazható. A jogalkotó nem volt tekintettel, hogy a beruházó az nagyvállalkozás vagy kis- és középvállalkozás. A jövőben a 2020-ban kezdődő beruházások esetében egy jóval differenciáltabb megközelítés lép életbe, ami azt jelenti, hogy ez a beruházási küszöbérték, ez kis- és középvállalkozások esetében 3 éven keresztül fokozatosan lecsökken. 2020-ban ez az 500 milliós egységes küszöb, ugye kis- és középvállalkozások esetében 300, illetve 400 millióra csökken, az azt követő évben 200, illetve 300 millióra, illetve 2022-től már 50, illetve 100 milliós küszöbértékek esetében is igénybe vehető lesz ez az adókedvezmény, amelyet egyébként a jogalkotó még további előnyökkel is megtámogatott. A korábbi szabályozás értelmében ilyen fejlesztési adókedvezmény csak akkor volt igénybe vehető, hogyha a beruházó vállalta bizonyos bérköltség, illetve foglalkoztatási feltételeknek a teljesítését, azaz a beruházás időtartama alatt bérköltség, illetve foglalkoztatotti létszám növekményt kellett produkálnia. Ehhez képest a jövőben alkalmazandó szabályozás ezt a létszám, illetve bérköltség növelési feltételt eltörölte, és ezzel szemben már csak egy egységes létszám megtartási követelményt ír elő. Ami azt jelenti, hogy a beruházás megkezdése előtti 3 éves időszakot, mint referencia időszakot tekintve, ennek az időszaknak a létszámadatait kell megtartani gyakorlatilag a beruházás időtartama alatt. Úgyhogy ez is egy könnyítést jelenthet a vállalkozók számára, de ez nem csak a kis- és középvállalkozások számára, hanem akár a nagyvállalkozások részére is. Ugyanis ez a feltétel enyhítés a nagyértékű, tehát az 1 milliárdos, 3 milliárdos, 6 milliárdos, tehát a több milliárdos beruházási projekteket is érinti.
Van-e valami becslés arra vonatkozóan, hogy ezzel a könnyítéssel milyen mértékben fognak megnőni a fejlesztések, a befektetések, beruházások az egyes cégeknél?
Hát ilyen becslésről talán nem is tudok, de azt gondolom, hogy ez tekintve, ugye, hogy a magyar vállalkozási szektornak a jelentős részét a KKV szektor teszi ki, ez ugye egy 90 darabszámot tekintve egy 90% fölötti részesedést jelent, és azért ebben a KKV szektorban is felelhetők termelő cégek. Úgy gondolom, hogy ezeknek a cégek számára ez egy jelentős könnyítést jelenthet, illetve jelentősen megnövelheti a beruházási fejlesztési hajlandóságot.
Hát akkor fognak tudni beruházni a KKV-k is, nem csak a nagyobb vagy a közepes méretű cégek?
Így van. Azt gondolom, hogy ennek az intézkedésnek ez a legáldásosabb hatása.
Van esetleg a nyári adócsomagban olyan elem, ami az egyszerű állampolgárokat is érinti, tehát mondjuk esetleg befolyásolhatja 2020. január 1-től azt, hogy mekkora bevételre tesznek szert, tehát mondjuk itt gondolok a családi adókedvezményben esetleg van-e esetleg olyan változtatás, ami így érintheti a családokat is.
Igen, ha kifejezetten ugye inkább, sokkal inkább az őszi adócsomagban azt gondolom, a járulék összevonás kapcsolódhatna ehhez a gondolatkörhöz. A nyári adócsomagból az SZIA kedvezmények közül a 4 gyermekes anyáknak az adókedvezményét emelném ki. Ez nem, valószínűleg nem érint olyan nagyon széles társadalmi réteget, viszont...
Azt mondták, hogy körülbelül egy olyan 140 ezer nőt érinthet.
Igen, ebbe a kedvezményezetti körben ez az intézkedés ugye gyakorlatilag teljes adómentességet biztosít.
SZIA-ra,
így van, amennyiben bérjövedelme vagy megbízási díj jellegű jövedelme van egy ilyen nőnek. Azt gondolom, itt végül is egy életfogytiglantartó adómentességről beszélünk, személyi jövedelem adóba járulékban természetesen nem. Talán ami jóval szélesebb kört érint, és mégiscsak a nyári adócsomaghoz kapcsolódik, az a szociális hozzájárulási adónak a 2% pontos csökkentése. Ugye egy első ránézésre az ember azt látja, hogy ez kifizetői oldalnak kedvez, ott eredményez költségcsökkenés bizonyos feltételekkel, Viszont egy kicsit beszélnék a katás vállalkozókról ennek kapcsán. Ugye azért azt tudjuk, hogy az utóbbi években nagyon elburjánzott a katás foglalkoztatás. A becslések szerint körülbelül 300-400 ezer ember is katás, magánszemély is katás jogviszonyban áll. Ez egy nagyon kedvező, egyszerű adminisztrációjú adó, nem ugye, ami 2012-ben került bevezetésre.
Ez a kisadózók tételes adója.
Kisadózók tételes adója, és hát alapvetően ugye egy egyéni vállalkozó magánszemély számára jelenthet nagyon kedvező megoldást, főleg 12 millió alatti jövedelem esetén, hiszen a jövedelem korlát alatt főállású kisadózó esetében egy 50 ezer forintos havi átalánnyal ki lehet váltani gyakorlatilag az összes foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhet, illetve még áfát sem kell fizetni. Ebben ugye a szocho csökkentése közvetetten érintette ezt a réteget is, hiszen a katának az egyik hátulütője, a magánszemély oldaláról nézve, az, hogy nagyon egyszerű az adminisztrációja, ugye, de emellett a társadalom biztosítási ellátási alap az jóval alacsonyabb, mint például egy munkaviszonyos dolgozó esetében.
Ha csak nem kiemelten katázik valaki, és akkor nem 50 ezer, hanem 75 ezer forintot fizet.
Tehát nyilván lehetőség van egy magasabb összegű kata fizetésére, de például a szocho csökkentés ugye azáltal, hogy az SZN, hogy a kata kiváltja az SZN-t, az egyéni járulékokat, illetve a szocho-t és a szakképzési hozzájárulás közvetve megnövelte ugye ezt az ellátási alapot is. Hát a katásokra irányult a figyelem most így az év végén is, hiszen ezt a nagyon kedvező adónemet azért nagyon széles körben gyakorlatilag burkolt foglalkoztatásra is szeretik használni. Ezért ez nem jogszabályváltozás, ez csak egy pénzügyminisztériumi bejelentés egyelőre. Fokozott ellenőrzési kitettséget jelentett be a pénzügyminiszter a katásokra nézve, ugye a jövő évben fokozottan várható a katásoknak a kiemelt ellenőrzése, mind ugye a munkaviszony elemeinek a vizsgálata, illetve a többes katás jogviszonyoknak a vizsgálata is, hiszen az is gyakran előfordul, hogy valaki több, akár egy BT-ben ugye kültagként katázik, illetve egyéni vállalkozóként is.
Önök az adóinfót az Inforádió adómagazinját hallgatják. A műsort a hírek után folytatjuk.